Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadása ünnepének második napján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti szent evangélium 28. részében, a 9. verstől a 15. versig a következőképpen. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: örvendjetek! Azok pedig oda mentek hozzá, megragadták lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor ezek elmentek, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, mi majd meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kitanították őket. El is van terjedve ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Amen. Kedves ünnepi gyülekezet, az üres sír ténye az vitathatatlan volt. Jézus feltámadásának a reggeli. Ezzel mindenkinek kezdenie kellett valamit. És ez azóta is így van. Jézus sírja üres lett, és ezt mindenki tudta Jeruzsálemben, azok is, akik azt szerették volna, hogy csak ne legyen igaz ez a hír, és konokságukban még tovább mennek, mint addig. Az üres sír ténye az vitathatatlan volt. És mindmáig így van ez, az embereknek meg kell tudniuk, nekünk arról hírt kell adnunk, nemzedékről nemzedékre, hogy Jézus sírja üres volt harmadnap hajnalán. Amikor a mennyei követ elhengerítette a követ, akkor már a sír üres volt, hogy pontosabb legyek, csak a leplek voltak ott. Megbicsaklik ez az egész híresztelés, amit jó pénzért ezek a szerencsétlen katonák aztán elterjesztenek, mert egy holttestet esze ágában nem lett volna ellopni senkinek úgy, hogy letekeri a lepleket, aztán szépen visszahajtja úgy, ahogy voltak. Hát éppen ez az, amin Péter is elámul, kezébe veszi a lepleket, és nézi. Az üres sír láttán azonban egyedül János az, a másik tanítvány, a szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorán is Jézus keblén nyugodott. Ő az egyedüli, aki azt vallhatja, hogy hitt. De még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. Hitt, de még a hitének a tartalma olyan ködös, bizonytalan volt. A többieknek, akik Jézushoz vágyódó szívvel gyászoltak és sírtak, és az asszonyok Jézushoz vágyódó szívvel mentek ki a sírhoz, a többieknek is mindnek csak az Úr Jézussal való találkozásban áll helyre a hite. Tegnap elmondtam az igehirdetésekben, hogy azért volt nem csak az őröknek félelmetes, ami ott történt a sírnál, hanem az asszonyoknak is. Mert rá kellett döbbenniük, hogy Jézus mindezt megmondta előre, de mi sem hittünk neki. Úgy történt, amint megmondta. A halála is úgy történt, ahogy János ezt megerősíti, amikor Jézus ott van, oda viszik Pilátus elé, mert így kellett beteljesednie annak, olvashattuk ugye a János evangélium a 18. részében így kellett beteljesednie annak, hogy milyen halállal kell meghalnia, amit Jézus erről mondott. És mindennek úgy kellett és úgy kell beteljesednie, amint megmondta. Amikor a szenvedéséről előre szólt az Úr Jézus, akkor végig sorolta, hogy mi fog történni. Keresztre feszítve megölik, de nem ezzel zárta, mert azt is megmondta, de a harmadik napon feltámad. Az írások szerint így kellett történnie. A halálának is, mert mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki a maga útjára tértünk, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. A feltámadásának is, amiben számunkra az élet és a feltámadás rejlik, és ezért profétált róla Hóseás így, két nap múlván életre kelt, harmadnapra feltámaszt minket. Mert Jézus feltámadásában rejlik, igen, számunkra is az élet, az üdvösség, a boldog feltámadás reménysége. Az asszonyokat is először csak a félelem fogta el. És majd a tanítványok is, amikor Jézus maga megjelenik, az első a félelem. Mert mindegyikre rászakad, mindenkire az szakad rá, hogy Jézus megmondta, de mi nem értettük, én nem értettem, de mi nem hittük, én nem hittem. Méltó vagyok az ítéletre. Ezért olyan csodálatos, amikor a mennyei követ azt mondja az asszonyoknak, olvastuk tegnap, hogy ti ne féljetek a Jézushoz vágyódó szívű asszonyoknak. Az őrök azok halálra rémültek. Nekik nem mondja, hogy ti ne féljetek, az asszonyoknak mondja. Ti ne féljetek. És aztán, ahogy mennek el a sírtól, először még félelemmel, aztán majd a nagy öröm fölébe kerekedik a félelemnek. Először még szinte bénítja őket a félelem, és nem mondtak el senkinek semmit, mert féltek. Ez az első fázis, Márk evangéliuma ezzel a mondattal zárja a sírnál történteket. Aztán felülkerekedik a nagy öröm, s ahogy mentek el a sírtól. Igen, János evangéliuma pedig részletezi nekünk, hogy Magdalai Mária az első, aki közvetlenül Jézussal találkozik, akinek a feltámadott Jézus megmutatja magát. Mert annak, hogy mi történt a sírban, annak nem volt emberi tanúja. Mire az angyal elhengerítette a követ, mondom, a sír már üres volt. De aztán Jézus maga találkozik azokkal, akik hozzátartoztak, akik hozzávágyódó szívek voltak. Először az asszonyokkal, a Magdalai Mária, de aztán itt, ugye a másik Máriáról is szó volt, Lukács evangéliuma meg még többeket említ név szerint. Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, örvendjetek. Ez a bibliafordítás is, ami itt van a kezemben, ez így hozza ezt, hogy legyetek üdvözölve, de az eredeti szó egyszerűen az, hogy örvendjetek. Igen, hát ez egy szokásos köszönésmód volt abban az ókori világban, bár a zsidók között a békesség néktek a szokásos köszöntés. A feltámadott Jézus ajkán majd ez is különös jelentőséget nyer. Pláne amikor ismételten mondja a tanítványainak azon a napon. De ez az első találkozás. Apostolok csak azok a férfiak lehettek, akiket az Úr erre választott ki. De az elsők, akik találkoznak a feltámadottal, éppen ezek az asszonyok. Örvendjetek, mert lehet örülni. Minek örüljek, kérdezi annyi ember ma is. És mi a feltámadott Úr Jézus szavát fölidézhetjük nekik. Örvendjetek, mert neki lehet örülni. Aki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkra, hogy rendbe jöhessünk az Istennel örökre szólóan, mert ez a megigazulás. Lehet örülni. Jézus maga mondja, örvendjetek. És a hívő válasz csak az lehet rá, hogy leborulok a lába elé, és hódolok előtte imádattal. Amit az asszonyok tesznek, az ez a hódolás és imádat. És itt kell rögtön elmondanom, aszerint, amit Jézus Krisztus maga mondott arról, hogy kicsoda ő, az atyának egyszülött fia. Azt mondja, Az az atyának akarata, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. És aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Csak annak lehet üdvösséges öröme, aki hódol imádattal Jézus előtt. Csak az lehet Isten gyermeke, aki imádja Jézust, a fiút. Más út nincs az üdvösségre, más út nincs az Istennel való megbékélésre, az Isten bűnbocsátó kegyelmének megtalálására, az életre, az üdvösségre nincs más út, mint meghódolni Jézus előtt. Imádandó fiú, az imádandó fiú ő. Az asszonyok mondhatni önkéntelenül ezzel a hívő válasszal borulnak eléje. Megragadták lábát. Amikor Magdalai Mária tartóztatni akarná arra, Jézus azt mondja, hogy ezt nem. Ne tartóztass engem. De erre a hódolat kifejezésre, erre az a válasz, ne féljetek. Menjetek el és adjátok hírül testvéreimnek. És ez megint mennyire megrendítő. Ott vannak ezek a kudarcot vallott tanítványok. Ugyanolyanok, mint mi. És Jézus nem szégyelli testvéreinek nevezni őket. Olyan megrendítő, amikor a zsidókhoz írt levélben is ezt olvasjuk, hogy nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Pétert, és Jánost, és Tamást, és téged meg engem, ha hiszünk benne. Nem szégyel testvéreinek nevezni. Pedig mi kudarcot vallottunk, pedig mi nyomorultul hitetlennek bizonyultunk annyiszor vele szemben, és mégsem szégyel testvéreinek nevezni. Testvéreivé tesz. Ő azért lett embertestvérünkké, hogy minket a testvéreivé, Isten gyermekeivé tegyen. Kereszthalála és feltámadása által. És ettől elválaszthatatlan az, hogy az ő benne való hit által. Ne féljetek, mondja ő maga az előtte hódoló asszonyoknak. Menjetek el, mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. És itt nem csak az apostolokról van szó, hanem a szélesebb követői körről is. Aztán tegnap este a zenés áhítaton az első korintusi levél 15. részéből az első szakaszt olvastam föl, ahol Pál apostol leírja, mint egy jegyzőkönyvszerűen, és mert a zsidóknál meg az ókori világban csak a férfi tanúk számítottak, azért a férfiakat sorolja, de leírja ebben azt is, hogy aztán megjelent egyszerre több mint 500 testvérnek. És amikor Pál ezt leírta, bő 2 évtizeddel az események után, a kereszt és a feltámadás után, a nagy részük még élt azoknak a tanúknak. Ennek is, hogy Galileában legyen egy nagy találkozás, ennek is úgy kellett történnie, ahogy Jézus megmondta az utolsó vacsorán, csak egy picit visszább kell lapoznunk Máté evangéliumában, és megtaláljuk. Mert pontról pontra, részletről részletre mindennek úgy kellett és úgy kell történnie, ahogy ő megmondta. És akkor innét meg lehet húzni az igehirdetésben, a bizonságtételben az ívet odáig, hogy Jézus Krisztus visszajövetelének is úgy kell történnie, ahogyan megmondta. Ezért készülj. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy úgy élem az életemet, hogy Jézus Krisztus színe elé készülök. Már hozzátartozom, aki szeretett engem és önmagát adta értem, feltámadott és él, belépett az életembe, attól fogva van új életem, és úgy élek, hogy elébe készülök. És ennek az életnek jellemzője az, amit az egyik énekünkben így énekelhetünk, hogy szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel könnyen ne játszunk, idején megtérjünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk. Mert eljössz, ígérted, és akkor a te néped felviszed Jézus, oda, ahol téged angyalok szentek karában dicsérhet. Dicsérjük Istent. Hát ez az egyik vonulat, amit megtalálunk ebben az igében. Azok számára, akik Jézushoz vágyódtak. Még összetört hitükkel is valamiképpen hozzá ragaszkodtak. Mit tesz velük az Úr Jézus? De van egy másik vonal is. Mi történik azokkal, akik viszont nem akartak meghódolni a megfeszített, de feltámadott Jézus előtt? Aki nem akar előtte meghódolni, a szükségképpen belekeményedik a konokságba. Ki így, ki amúgy. Itt voltak ezek a szerencsétlen katonák. Úgy látszik, mégiscsak, noha a főpapok rendelhették őket, ugye azért vannak ők többes számban említve, mert a hivatalban levő főpap Kajafás volt, de aki továbbra is nagy befolyással bírt mindenre, az az apósa volt Annás. Egy a hivatalban, egy meg a háttérből, de nagyon sokakra kiterjedő befolyással. A főpapok rendelték őket, de Pilátusnak tartoznak, a római helytartónak felelősséggel. Most gondoljatok bele, hogy katonák egy fontos ügyben elalusznak őrségben. Mi járt azért? Hát körülbelül olyasmi, hogy vagy magatok dőljetek a kardotokba, vagy egymást intézzétek el. Halálbüntetés járt érte. Na ezért van szó arról, hogy sok pénzt adtak nekik. Ez lehet, hogy sokkal többe került, mint az a 30 ezüst, amit Júdásnak adtak az árulásért. És pénzért mi mindenre hajlandó az ember? Rizikós dolgokra is, ugye? Ahelyett, hogy megtérne az élő Istenhez, pedig átélték a mennyei beavatkozást, aztán mégiscsak elmúlt a félelem. Van ilyen emberekkel, hogy valamit átélnek, valami nagyon megrázó dolgot, valami nagyon félelmeteset, szinte halálra válnak benne, akkor érzékelik, hogy nem e világi veszedelem van, akkor elfogja őket a félelem, aztán néhány óra elmúlik, és túljutnak rajta. És marad a földhöz ragadtság, marad a félelem, de már tompítva, és aztán ugye egy rendes katonának nem illik félni, marad a pénz szeretete adott esetben. Hát sok pénzt adtak nekik. És mert az üres sír ténye vitathatatlan, azzal valamit kezdeni kell, hát ők mondják, amire kitanították őket, és remélik, hogy nem üres beszéd a főpapok biztatása, hogy mi majd meggyőzzük Pilátust, hogy ti gond nélkül legyetek. Bárha tényleg úgy lett volna, mint ahogy mondaniuk kell, azért kivégzés járt volna. Ők jó pénzért terjesztik a hazugságot. Ma is mennyien jó pénzért terjesztik a hazugságot. És benne vagyunk a sűrejében annak, ami ma Magyarországon is folyik. A legrosszabb, amikor az egyházban, meghazudtolva az Urat, elcsűrve, csavarva az ő igéjét, terjesztik a hazugságot emberek, miközben meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. De hát jó pénzért mi mindent meg nem csinál az ember. De gondoljunk bele, hogy mi folyik ebben az országban is most. Mi lesz velük? Sajnálnivalók, amikor elfogta őket a félelem a mennyei beavatkozás következtében, amikor halálra rémültek a mennyei követ villámló tekintetétől, akkor ott lett volna a lehetőség, hogy őszintén keressék az élő és igaz Istent. És hogy ki ez a Jézus, akinek ide a sírja mellé állítottak minket, de most üres a sír. Nem? Túljutottak rajta. Van még félelem, de az inkább önféltés. A pénz csillapítja valahogy, és megteszik, amire rávették, és amiért megfizették őket. De ennél is rettenetesebb a főpapok és a vének állapota. Ott már valami ördögi konoksággal van dolgunk. Ugye a főpap Isten káromlásnak minősítette, amikor Jézus kijelentette az ő lényének a titkát. Emlékezzünk a passió történetre, nagypénteken, ahogy hallottuk itt. Itt is. A hamis tanúkkal nem mentek semmire. Az élő Istenre kényszerítelek téged, tehát eskü alatt kívánta a főpap, hogy Jézus nyilatkozzon. Mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az élő Isten fia? És Jézus válaszolt. Te mondtad, én vagyok. Sőt, mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, ülni a hatalmas Isten jobbján, és eljönni az ég felhőibe. És erre mit tett a főpap? Megszaggatta a köntösét. Ezt soha nem lett volna szabad tennie a főpapnak egyébként. De ezzel akarta jelzését adni annak, hogy ez felháborító, amit Jézus mond. Istent káromolta, minősíti Jézusnak az eskü alatti vallomását. És ezzel hangolja az egész nagy tanácsot. És mindnyájan arra jutnak, hogy a nagy tanács tagjai közül két kivétel van, Arimátia, József meg Nikodémus. Mind arra jutnak, hogy méltó a halálra. Az átok halálra, Jézus. Na most, akit ők megfeszítettek, Isten káromlónak ítélve, az feltámadott. Üres a sírja. Amiről az őrök beszámolnak, katona emberek azért, amit elmondtak, az tényleg nagyon ijesztő kellett, hogy legyen. De az nem lehet, hogy Jézus az Isten fia legyen. Mert akkor oda a mi hatalmunk. Akkor meg kell hódolni előtte. És itt nem pénzről van már szó. Sokkal rettenetesebben tudja az embert megigézni a hatalom és a dicsőségvágy. És amikor mindez még egy vallásos borítást is kap. És ebből lesz egy ördögi konokság. Tudva, tudatosan beszélik rá hazugságra ezeket a szerencsétlen katonákat. Van embereknek ilyen rettenetes története és rettenetes állapota azóta is. Isten mentsen közöttünk és körülöttünk mindenkit attól, hogy ilyen végzetes, végletes konokságba jusson, azért, mert nem akart Jézus előtt meghódolni. Amikor Jézus Krisztus kinyilatkoztatja magát, akkor az ember döntési helyzetbe kerül. És aki megkeményíti a szívét, hamis öntudatban, és tudva áll ellene Jézus Krisztusnak, az ilyen félelmetes konokságba juthat. Jézus feltámadott, és az embereket ez döntési helyzetbe hozza azóta is. Lehet hozzá vágyódó szívvel nála békességet, üdvöt találni. De aki ellenáll neki, az olyan konokságba juthat, hogy végén maga Isten keményíti meg. És akik az igazság szeretetét nem akarták befogadni üdvösségükre, azokra Isten maga bocsátja a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, a saját hazugságuknak is adott esetben, és elvegyék ítéletüket. Pál apostol a második tesszalonikai levelében ír erről. Hogy e felé tart ez a világ, ilyen antikrisztusi keménységbe fognak jutni emberek. És amikor ezt el kell mondanom, ezzel kapcsolatban figyelmeztetnem kell minket, magunkat, benneteket, akkor olyan jó, hogy elmondhatom, most még nem tartunk ott. Most még a hivogató kegyelem idejében vagyunk. Persze egyenként mindegyikünknek megvan a története Isten előtt. Hogy állsz Jézus Krisztussal? Aki hódol előtte imádattal, azé lehet Jézus békessége, azé lehet az Isten kegyelmének bizonyossága, az üdvösség bizonyossága, az élet Jézus Krisztussal, aki szeretett engem és önmagát adta értem, és aki él, uralkodik, eljövendő, dicsőséges Úr. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, veled van dolgunk, nekünk is, most is. Köszönjük, Uram, hogy te jössz szembe velünk az igében. Nem olyan láthatóan, sőt tapinthatóan, mint akkor feltámadott testedben azok az asszonyok találkozhattak veled, aztán a tanítványok is. És mégis valóságosan, igédben, szent lelkeddel te jössz. És boldog, aki hódol előtted, de rettenetes annak, aki inkább a pénz szerelmét választja. És még rettenetesebb annak, aki inkább saját énjét, az én bálványt, az önféltő hatalomvágyat és dicsőségvágyat választja. Könyörülj, Uram, rajtunk, hogy meg ne keményedjék senkinek a szíve a bűn csábításától. Könyörülj rajtunk, hogy boldogan hódoljunk előtted mind, és könyörgünk sokakért még körülöttünk, közel s távol, hogy evangéliumoddal találkozva higgyenek neked, nem nekünk csupán, hanem neked magadnak, és így megmeneküljenek. Könyörgünk országunkért, annyi zűrös propaganda zajlik, annyi egymásnak feszülés van, annyi hamis hivatkozás kereszténységre is, meg kereszténység ellenében is. Könyörülj ezen a népen, Uram, a mi népünkön. Könyörülj egyházunkon, benne ezen a gyülekezeten. Adj még lelki ébredést sokaknak. Adj valódi megtérést hozzád. Köszönjük, hogy eddig, mind eddig hosszabbítottad kegyelmed idejét. Nem tudjuk, mikor jár le az idő. Készséget ébresz, és a szívünk készítsd el. Hadd éljünk veled, hadd készüljünk eléd, hadd tudjunk hitelesen rólad bizonságot téve erre hívni másokat is, elkeseredetteket és elbizakodottakat, kicsinyeket és nagyokat, betegeket, gyászolókat, és olyanokat, akiknek jól megy a soruk emberi mérték szerint, de minden rosszra fordul, ha Istennel meg nem békélnek. Úr Jézus Krisztus, te magad lehetsz csak a mi békességünk és üdvösségünk. Hadd ismerjenek meg sokan még így téged. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel kívánok áldott ünnepet, és a mindennapokban is áldott életet a feltámadott Úr Jézus Krisztussal mindenkinek között.